attól, hogy a BKV csődbe jut?
De komolyan aggódunk egyébként, mert eddig úgy nézett ki, hogy vannak olyan jelek, hogy vannak olyan személyek, vannak olyan erők, akik esetleg jó néven vennék azt, hogyha a BKV csődbe jutna. Habár ez abszolút érthetetlen és mindenféle gazdasági normával szembe megy, de láttunk ilyen jelenségeket.
Hát nem is a túl régi múltban látunk. Van-e erre valamiféle válságtervük? Tehát komolyan végig gondolták-e az érdekvédők, hogy mi van akkor, hogyha holnap után bejelentik, hogy a BKV csődbe jutott?
Hát nehéz lenne egy ilyen helyzettel bármit is kezdeni, azon kívül, hogy kommunikáció lenne az egyetlen egy fegyverünk, mivel sztrájkolni, vagy nyomást gyakorolni egy olyan helyzetben, amikor amúgy sem megy, nem működik a cég, nem lehet. Nyilván bekövetkezik az, hogy leállnak a járművek anélkül is, hogy mi sztrájkolnánk. Hát igazából itt csak az észérvekkel meggyőzni lehetne a döntéshozókat, illetékeseket, és hát reméljük, hogy ezt azért mindenki belátná, megérteni. Ugyanis, hogyha a BKV becsődölne, akkor ez a csőd, ez tovább terjedne a város vagy a régió összes vállalatára, és végül is ez senkinek nem lenne jó, mert adóbevételekben, működésben, mindenben oda vezetne ezt, hogy összeomlana az ország. Ezt szerintem senki józan észre nem akarhatja.
Gulyás Attilának, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánok, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu. Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, László B. Katalin vagyok. Szerdai ülésén dönt az Európai Bizottság arról, folytassa a Magyarország ellen indított Európai Uniós kötelezettségszegési eljárások valamelyikét vagy sem, jelentette be Viviane Reding, igazságügyi biztos Brüsszelben. Az Európai Bizottság még januárban indított 3 kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen. Feleggyi Tamás, a Magyar IMF tárgyalóbizottság vezetője a parlamentben elmondta, amint megérkezik a válasz és a kormány úgy látja, nincs jelentős eltérés a véleményekben, azonnal beterjesztik a szükséges jogszabálymódosításokat. Eddig több mint 68 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a pénzügyi szervezetek állami felügyelete a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés kapcsán végzett és lezárt ellenőrzései során, közölte a PSAF az MTI-vel. A közlemény szerint a főhatóságot tavaly október óta több mint 10 000 fogyasztó kereste meg végtörlesztéssel kapcsolatosan. Kedden, szerdán száraz, derült idő lesz, délutánonként viszont kissé felhősebb időszakok is lesznek. Reggel -3, kora délután 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Hírek, időjárás jelentés legközelebb 4-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Aggodalmukat fejezik ki a trafiktörvényként elhíresült, de igazából a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről néven megszületett törvényjavaslat miatt kialakult anomáliák okán. Az EDS dohánytermék értékesítők. A telefonál Kolca Attila, az alapszervezet elnöke, jó napot kívánok!
Üdvözlöm.
Ki is adtak önök egy közleményt, egy igen hosszú közleményt, ahol tételesen minden a törvény betűjében megfogalmazott dologra reagáltak. Miért ennyire felháborodottak?
Talán nem is felháborodottság az, ami bennünket vezérelt, sokkal inkább egyfajta aggodalom. A elmúlt időszakban számos olyan közlemény, információ, nyilatkozat hangzott el a beterjesztők részéről, amely több esetben némi hiányosságot szenved a tényekkel kapcsolatban.
Vagyis.
Az egyik beterjesztő azt javasolta, illetve azt állította, hogy limitált mennyiségű üzletben kapható jelen pillanatban dohánytermék, ami ugye a mi álláspontunkkal jelentős mértékben ellenkezik, hiszen mi úgy tudjuk. Mi azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon kb. 43 ezer olyan üzlet van, amelyik dohányterméket forgalmaz. Ugye a beterjesztő információ alapján ez lényegesen kevesebb tételésű pénztár alapján számol, tehát több olyan üzlet, amelyik több pénztárral is rendelkezik.
Vagyis ezek azzal vitáznak, ugye azzal a magyarázattal, hogy negyedére csökkent a dohányterméket forgalmazó üzletek száma.
Így van, tehát egyrészt nem negyedére fog csökkenni, hanem lényegesen kevesebbre, hiszen a 43 ezerhez képest a tervezett 7 ezer üzlet az lényegesen kevesebb. Ez az egyik problémánk. Másik problémánk az a fajta megközelítés, amely ennek a gazdasági hatásait vizsgálja. Tehát mi úgy látjuk, hogy jelentős azoknak az üzleteknek a száma, ahol a dohánytermékek forgalma alapvetőnek mondható, tehát az üzlet bevételéből jelentős mértéket képvisel. Ebből következően azok az üzletek, amelyek elveszítik a dohányforgalmazásnak a jogát, ott jelentős mennyiségű munkahely fog megszűnni.
Igen, önök azt mondják, hogy a törvényjavaslata jelenlegi formájában káros a nemzetgazdaságra, az adóbevételek és a foglalkoztatás csökkentéséhez vagy csökkenéséhez fog vezetni. Akkor beszéljünk a számokról.
Beszéljünk. Gyakorlatilag Magyarországon körülbelül 25-28 ezer olyan üzlet van, amelyik jelentős mennyiségű dohányterméket forgalmaz. Ezen felül persze vannak olyanok, akik csak azért tartanak terméket, mert hogy a fogyasztó nyilván betér hozzáik, és valamikor a forgalmat tud belőle generálni. Ez a 25-27 ezer üzlet, ennek egy jelentős része nyilván olyan üzletformátumon dolgozik, 200 négyzetméter nagyobb, ahol a létszám jelenleg is limitált. Tehát, hogyha kiveszik a dohányforgalmat, ott valószínűleg nem lehet létszámot csökkenteni. Viszont van azért még mindig 18-19 ezer olyan üzlet, ahol a létszám alacsony, portfóliót már nem tudnak bővíteni. Azaz, hogyha a dohányterméket ki fogják venni a portfólióban, nem lesz meg az a fajta költségfedezet, amelyből a létszámot fent tudják tartani.
Vagyis akkor önök azt állítják, hogyha a cigit nem fognak árulni bizonyos üzletekbe, akkor kevesebb eladó lesz, ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva.
Ez nagyon egyszerűen megfogalmaz, pontosan ezt jelenti.
Vagy a trafikók, a jelenlegi trafikók közül is sokan meg fognak szűnni, amik ugye egyszemélyesek, de hát alapvetően azért tér be oda az ember, hogy cigarettát vegyen.
Hát ez azért már nem ennyire egyértelmű, hiszen nem tudjuk azt, hogy ezek a boltok, amelyek csak dohánytermékkel foglalkoznak jelen pillanatban is, és megfelelhetnek az új szabályozásnak, hogy ezek meg fognak-e szűnni, vagy sem. Az biztos, hogy a jelenlegi dohányboltokban, amelyek majd, hogy nem csak dohánytermékkel foglalkoznak, más portfóliót is alkalmaznak az üzleten belül, hiszen a dohányterméknek eléggé alacsony az a ár és tömeg, amelyet magukinak tudhatnak. Ez nagyjából olyan 4% környéki érték.
Tudja azért, amikor cigarettáról beszélünk, meg dohányzásról, meg dohányról, akkor azért az éremnek igen élesen két oldala van. Egyrészt vannak a dohányosok, akik nyilván szeretnek dohányozni, és mérgesek lesznek, hogyha kevesebb helyen lehet cigarettát vásárolni. Hova tovább? Hogyha sokat kell érte menni a fekete piac, azt gondolom én is, hogy virágozni fog, mert olcsóban egy helyen feketén megkapják, de azért van egy nagyon nagy létszámú szerencsére tömeg, akik viszont se a cigarettát nem szeretik, se a füstjét nem szeretik, és nekik teljesen indiferens az, hogy hol lehet cigarettát kapni, és hol nem. Vagyis azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az emberek nagy részének a szimpátiáját ki tudják vívni akkor, mikor kiállnak azért, hogy ne változtassák meg a jelenlegi dohánytörvényt.
Én azt gondolom, hogy egyrészt ez egy törvényjavaslat, tehát még ezt nem lehet kőbevésve elfogadni. A másik az, hogy mi nem a dohányzás kultúrájával kapcsolatosan tettünk kifogásokat, hiszen azt számos alkalommal leszögeztük, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a fiatal korúak számára a dohány termékhez való hozzájutást gátolni kell, hiszen a jelenlegi rendszer ennek nem felel meg. Azt is elmondtuk sok alkalommal, hogy ennek az egyik legjobb módját mi is abban látjuk, hogyha olyan helyen lehet dohány termékhez hozzájutni, amely egy 18 év alattinak már nem jelent lehetőséget. Nyilván ezek nem azok a jelenlegi élelmiszer üzletek, amelyeknek kapható, látható a termék. Tehát a szabályozásnak ezzel a részével mi teljes mértékben egyetértünk. Viszont azzal már kevésbé, ahogy ezt a módszert a magyar gazdaságon belül át akarják vinni. Ugye olyan példákat kaptunk, amely egyéb országokban, ugye Nyugat-Európának jelentős részében alkalmaznak hasonló formátumot a dohánytermékek értékesítésére, amelyek tradicionálisan épültek fel sok-sok évtizeddel ezelőtt. Magyarországon ugye a vásárlási szokások teljesen mások. Azt is el kell fogadnunk, hogy sokkal érzékenyebb a magyar nemzetgazdaság a fekete piac változásának hatásaira, mint Nyugat-Európa egyéb országaiban. Ezért rettető fontos az, hogy megtaláljunk egy olyan egyensúlyt, amelyben megtalálja a fogyasztó is az előnyét, és a maga a társadalom is megtalálja a szabályozásnak az előnyét. Jelenleg ez a 7000 üzlet, amely elméletileg dohányterméket árulhat, ez nem igazán az a szint, amely mindenkinek megfelelhetne. És ugye itt társadalmon belül is az egyensúlyra kell törekedni, nem lehet egyik népcsoportot vagy egyik részt elnyomni szemben a másik érdekeivel. De egyébként én nem gondolom azt, hogy egy nem dohányzónak bármiféle olyan érdeke fűződne, hogy csak 7000 üzletben lehessen dohányterméket árulni, és nem mondjuk 12000-be, 15000-be vagy 18000-be.
De akkor miről szól ez a szándék? Önök hogy látják?
Mármint a mi szándékunk, vagy pedig a törvényalkotó szándéka?
A törvényalkotó szándéka természetesen.
Hát ezt nagyon nehéz megítélni. Nyilván az eredeti hivatalos szándék az az, hogy gátolni lehessen a dohánytermékhez való hozzájutást. Az, hogy ez egyébként a gazdaságon belül milyen hatásokat fog kiváltani, azt gondolom, hogy arra igazán komoly hatástanulmány nem készült, hiszen ha készült volna, akkor nem ez a fajta szabályozás lép életbe. És itt most kifejezetten az üzletszámra vonatkozó szabályokról beszélünk, és az üzleten belüli portfóliónak a szabályairól.
Nyilván önök meg ellenérdekeltek abba, mert tehát a dohánytermék értékesítőkről beszélünk, hogy kevesebbet forgalmazanak, tehát valahol a kettő között kell megtalálni az arany középutat. Viszont a kérdés az az, hogy van-e önöknek olyan javaslatuk, olyan áthidaló javaslatuk, ami esetleg majd elfogadhatóvá válik a törvényalkotó számára is?
Amikor mi a saját elemzésünket megtettük, akkor számos körülményt megpróbáltunk figyelembe venni, és nyilván mi alulról fölfelé építkeztünk, tehát üzletszintről kezdtünk el információt begyűjteni, és gyakorlatilag a törvényi javaslathoz próbáltuk hasonlítani a mi elképzelésünket is. Mi úgy látjuk, hogy figyelembe kell venni számos olyan tényezőt, ami eredményt tud produkálni. Szerintem senkinek nem fáj az, hogyha megtartva azt a szabályt, hogy dohányterméket csak zárt helyen, elkülönítve az összes többi terméktől lehet forgalmazni, ott esetben egy teljesen más üzletben élelmiszertermékektől elkülönítve, hogyha ezt a szabályt betartjuk, és elfogadjuk azt, hogy nem szeretnénk külön költséget még a dohányosok nyakába varni, ahhoz, hogy a termékeikhez hozzájussanak, ahhoz egy bizonyos mennyiségi üzletszámra szükség van. Ez az üzletszám, amit mi kiszámoltunk, ez jelen pillanatban minimálisan 12 ezer üzletet jelent. Figyelembe veszi a jelenlegi dohányvásárlási szokásokat, illetve a népsűrűséget, számos olyan tényezőt, amelyben ugye gyakorlatilag a törvény nem tett igazából kitételt. Persze az meg van fogalmazva, hogy 2000 fő felett legalább egy dohányboltnak már lennie kell, de a sűrűségi adatokkal igazság szerint nem foglalkozik.
Vagyis akkor önök úgy látják, hogy ez egy kicsit elhamarkodott, vagy elnagyolt ez a törvény, mert beszélgetésünk közepén azt mondta, hogy külföldön sokféle példa van, de hogy ezt hosszú évek alatt jól végig gondolva találták és vezették be. Tehát nagyjából önök is ezt szeretnék, hogyha ezen még tovább gondolkodnának?
Igen, én azt gondolom, hogy az lenne a legfontosabb jelenleg a törvényalkotók részéről, hogy azt vizsgálják meg tényszerűen, hogy milyen hatás van annak, hogyha csak 7000 üzletbe kapható a termék, milyen hatás van annak, hogyha ebben a 7000 üzletben csak és kizárólag dohányterméket lehet árulni, ez mennyire fogja befolyásolni a fekete piacnak a növekedését, mennyire fogja befolyásolni az árakat, valójában meg fogja érni egy kereskedőnek dohányboltot nyitni egy adott településen, vagy sem.
Hát én meg ha valamit kívánni szeretnék, persze ez most egy ilyen nagyon álomszerű, azt kívánnám, hogy Magyarországon egyetlen egy ember se dohányozom, így aztán okafogyott lenne a dohánytörvény, persze ez csak a személyes véleményem volt. Kolcza Attilának, az EDS Dohánytermék Értékesítők Alapszervezete elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Szolidaritás.hu. Reklám. Ha máshol is akar látni dugót, nem csak Budapesten, akkor jöjjön a Szent Orbán Erdei Wellness Hotelbe. www.szentorbán.hu.
Dübörög a Népszava tavaszi hadjárata. Gyors leszázzal a jéghegynek, birodalmi kabaré Farkasházi Tivadarral, Selveci Tiboldal és Varga Ferenc Józseffel. Az ütközés részleteit, időpontjait és helyszíneit keresse a Népszavában vagy a népszava.hu oldalon.
Találkozzunk a Szolidaritás mozgalom tüntetésén a Kossuth téren, március 10-én, szombaton, délután 3 órakor. Fogjunk össze az új köztársaságért, a szociális és a szabadságjogokért. Vegyük vissza közös jelképeinket. Március 10, szombat, 3 óra, Kossuth tér.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A bér- kompenzációról nagyon sokat beszéltünk, és hát meg kell, hogy valljam, hogy nagyon sok kétség is van a különböző cégeknél, mert hogy nem egyértelmű, és nagyon úgy tűnik, hogy nem nagyon hajtják végre, részben azért, mert nem tudják, részben talán azért, mert nem akarják, ezt innen, ebből a stúdióból nem lehet tudni. Van egy olyan ágazat, amiről viszont nagyon keveset beszéltünk még ebben a műsorban, ez a gyógyszergyártás. Azt gondoltam, hogy ez a terület az, ahol különösen érdekes lehet, mert az ember képzetében az van, hogy ott még rendben mennek a dolgok. Tehát, hogy érdekes lehet, hogy a bérkompenzációval mi a helyzet ebben az ágazatban. A telefonnál már itt is van velem a VDS gyógyszergyári szakszervezetének titkára, Posztós Endre. Jó napot kívánok!
Kezdj csak valami, üdvözlöm mindenkit!
A gyógyszergyártás területén ugye még nem kongatják a vészharangot, tehát ez az az ágazat, ahol még úgy viszonylag működnek a dolgok. Hogy érzi ön?
Igen, én mindig azt szoktam mondani, amikor az a vád ér úgymond a gyógyszeripart, hogy ők immunisak a különböző problémákra, én azt hiszem inkább úgy lehetne fogalmazni, hogy másképp hatnak ránk, talán csillapítva, elhúzódva, de ugyanúgy azok a jellegzetes problémák, a piaci helyzet ugyanúgy ránk is vonatkozik. Ha önmagában, hogy a bérkompenzációról beszélünk, igen, egy kicsit más a helyzet, elismerem. Egyrészt gyógyszergyárak bérhelyzete kicsit más, de egy kényszerhelyzet is volt belőle.
De ez mit jelent? Pillanat rájunk meg, mit jelent, hogy egy kicsit más a bérhelyzete, vagyis mondjuk ki magyarul, ott jobban lehet keresni?
Igen, igen, én úgy gondolom, hogy sokkal magasabb az iskolázottság, magasabb a képzettség és a gyógyszergyárak túlnyomó többségénél, és ez is belejátszott, de ugyanúgy itt is vannak bérkompenzációk, itt is vannak olyan rétegek, ahol bizony meg kellett lépni, és azért mondom ezt a kényszer szót, ugye, mert azt mondja a törvény, hogy bizonyos jogok csak akkor illetik meg a munkáltatót, hogyha végrehajtja. Márpedig ugyanúgy állami kapcsolatok megvannak a gyógyszergyára, főleg most, hogy ugye államosították például a kórházakat, tehát mindenképp meg kellett szinte ezeket a lépéseket tenni, bérkompenzációt végre kellett hajtani, hogy ezekből a lehetőségekből a gyárak ne essenek ki.
Valamennyi helyen végrehajtották a bérkompenzációt, és január 1-től?
Igen, amennyire én ismereteim vannak, a gyógyszergyárakon belül végrehajtották a bérkompenzációt.
Hát, hogyha bérkompenzációról beszélünk, akkor beszéljünk egyébként is a bérekről. Nagyon sokszor elhangzik az is, hogy a bérkompenzáció elviszi az idei béremeléseknek egyáltalán a reményét. Mi a helyzet ebben a szakágazatban?
Van, ahol lezajlottak, van, ahol még jelenleg is folynak a bértárgyalások, mert sok helyen február vagy márciustól tartanak ugye a gazdasági évek, vagy még későbbről, és ott még ugye nem zajlottak le, de nagy részében igen, végrehajtották a bérfejlesztéseket is. Természetesen egyszerűen nem lehetett azt figyelmen kívül hagyni, hogy a bértömeg egy bizonyos részét, így tetszik, nem tetszik, elvitte a bérkompenzációt. Tehát a szakszervezeteket nagyon kényszerhelyzetben voltak, és nagyon nehéz volt a tárgyalás, mert azt mondta a munkáltató, jó, végrehajtottam, adott esetben ugye az állami támogatások ott vannak a háttérben, de akkor is az a bértömeg része, a bérfeleztés bértömegének egy része, és ezt nem lehet nem figyelmen kívül hagyni. Tehát nagyon nehéz volt a bértárgyalás az átlagos évekhez képest is, és hogy ráadásul arra hivatkoztak, hogy a bizonytalanság jóval nagyobb, még csavartak ugye a gyógyszergyáraknak a adóján, hát ugye mit tudott dolog, hogy most szó van a 12%-os forgalomanás adónak a 20%-os emeléséről, ugye itt van az a híres hírhet 5 millióról 10 millióra emelt orvoslátogató hálózatnak a megadóztatása, ez minden nagyon keményen érintette a munkáltatókat, és bizony a szakszervezetek orra alá is dörgölték a tárgyalások során.
Milyenek voltak a bértárgyalások, tehát nagyjából milyen igényeik voltak, és ehhez képest miben tudtak megegyezni, ahol már az egyesség megszületett?
Általában két dolog, amit mindig figyelembe vesznek a kollégák is. Ugye egyik mindenhol az adott társaságnak a gazdasági helyzete, a másik meg az infláció, a várható, vagy éppen az előző éves infláció, ki úgy szokott tárgyalni. Ez az a két alap, ami a kiindulási pont mindig a tárgyalások során.
Én ezt értem, de egy kicsit konkrétabban megmondaná nagyjából százalékos arányban egy toligot, hogyha mondaná, hogy mennyi volt az igény, és ehhez képest mennyi a realizált.
De azt nem tudom, hogy végül is egy-egy kollega honnan indult, a szakszereti titkárok honnan indultak. Valahol, ahogy én látom, a 4-5 százalék közötti az a reális, amit el lehetett érni.
Nyilván ennél többet
igen, de nem mindegy, hogy egy vidéki kis gyárról van szó, ahol adott esetben évekig nem volt bérfelesztés, vagy egy nagyobb multi cégnél, ugye, mert mindegyik példa jelen van a gyógyszeriparban.
Tehát azt lehet mondani, hogy a gyógyszeriparban többségében még béremelése is számíthatnak.
Én úgy úgy gondolom, hogy ez alapvető elvárás volt a szakszervezetek részéről. Messze világszínvonalon termelnek a cégek, és a kollégák is ugyanilyen színvonalon termelnek. Ez az alapvető elvárás. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy teljesen reális dolog volt, hogy valahol az infláció vagy a fölötti bérfelesztésbe lehessen megállapodni.
Mi a helyzet a kafetériával? Ugye annak is megváltoztak a szabályai, és nagyon sok helyen hallani azt, hogy a kafetériát meghúzzák, vagy egyszerűen csak visszaveszik, tehát megszüntetik. Ebben az ágazatban mi van a kafetériával?
Visszavételről nincs szó. Az tény, hogy két variáció volt itt is. Volt, ahol azt mondtam, hogy meg lehetett úgy állapodni a munkáltatóval, hogy előző évek színvonalán tartani, és az azt jelenti, hogy a másnap ugye a 10%-os plusz EHOT átvállalta a munkáltatót. Még az is pozitívnak kellett tekinteni, hogyha az előző szinten maradtak a kafetéria juttatások. De miután egy keretről van szó, azért általában sikerült megállapodni 3-5%-os emeléseken, ahol van kafetéria, mert nem mindenhol hangsúlyozott. Van, ahol külön tételesen állapodnak meg a szakszervezetek az egyes béren kívül juttatásokról.
Ahol van
de meg sikerült őrizni, vagy egy picit akár emelni is ezeket a béren kívül juttatásokat, hiszen egy kicsit azért még mindig jobb az adóvonzata, mint magának a bérnek.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy önök összességében elégedettek az idei dolgaikkal?
Hát azért ezt nem lehet, nem szabad mondani. Az átlagnál nehezebb körülmények között kezdtük a tárgyalást. Én úgy mondom, hogy az alapvető minimumot tudtuk elérni, ami még elfogadható.
Na de ha körülnéz így az országban ahhoz képest, akkor mégiscsak önöknél mennek legjobban a
dolgok. Ha azt veszük alapul, hogy van olyan társaság, ahol 0,5%-os bérfelesztés az ajánlás, és nem volt bérkompenzáció, igen, ahhoz képest természetesen más. Tehát más is az ágazat helyzete.
Még egy dologról beszéljünk nagyon röviden, kollektív szerződések, új munkatörvénykönyve, ugye július 1-től komoly változások lesznek. Hogyan érinti ez ezt az ágazatot? Gondolom, hogy azért már vannak mindenféle jelzések ezzel kapcsolatban.
Én azt figyelem, hogy mindenhol lezajlanak a bértárgyalások, és ezután fognak kezdődni majd a komolyan a maga a kollektív tárgyalások. Igen, át kell dolgozni a gyáraknál, az üzemeknél lévő kollektív szerződések, és az ágazati kollektív szerződés is. Sajnos megint eléggé nehéz helyzetben van a szakszervezet, hiszen hát ismeri mindenki az új munkatörvénykönyvét. A gyárak túlnyomó többsége több műszakban megszakítás nélkül munkarendben dolgozik, hiszen a magak, a technológiák, a gépek értéke ezt mindenképp indokolja. Tehát itt nagyon-nagyon nagy a tét, hogy ezeket mennyire tudjuk megőrizni.
Van egy minimum, amiből nem akarnak engedni? Tehát nagyjából már körvonalazódik az, hogy mit szeretne a szakszervezet?
Tételesen még nem, de azt mindenképp el kell mondani, hogy keresett veszteség nem érhet a dolgozókat. Ez az alapvető.
És a munkakörülményekben?
A munkakörülmények egy kicsit más tészta. Én úgy érzem, hogy ez nem a kollektív, illetve a kollektív téma, de nem a munkatörvénykönyv. Ez kevésbé érinti most. Inkább csak a munkaidőbeosztás, ezek a dolgok azok, amik keményen fognak érinteni minket. Meg a pótlékok és egyéb szabadság és egyéb dolgok, amik szabályozva lettek, és mind jóval negatívabb dolgozókra nézve.
Tisztában vannak ezzel egyébként a dolgozók?
Én úgy gondolom, hogy még nem mindenki. Még mindig nem jöttek eléggé, és az a mi felelősségünk is, úgyhogy erről beszélgettünk, hogy valószínűleg nagyon komoly munkágyűléseket kell tartani, ahol adott esetben szakemberek, munkajogászokkal kell ismertetni, hogy mi lett a változás, ez hogy érinti őket.
Mi lesz a szakszervezeti tisztségviselőkkel? Ugye hát őket is érinti a munkatörvénykönyvének, illetve az új munkatörvénykönyve bevezetése. Ön hogy látja, hogy ebben az ágazatban meg tudnak-e maradni a jelenlegi körülmények között, vagy csökkenni fog a szakszervezeti tisztségviselők száma is, és a szakszervezeti tagok száma is?
Hát az utóbbi az tragédia lenne, hiszen pont az ellenkező egyetlen olyan menekülési útvonal, ami számunkra nyitva áll, hiszen csak a szervezettség, az támogatottságunk az, ami mellett a kollektívot tárgyalni tudjuk, meg tudunk bérben állapodni. Úgyhogy én nagyon nem szeretném, hogyha emiatt csökkenne a...
De mit mutatnak a számok?
Apró lemorzsolódások vannak, én néztem. Utóbbi egy-két évben furcsa módon nem is ez jelentett nagy veszteséget, hanem ugye a nyugdíjtörvényváltozások, és mindenki menekült, aki tudott nyugdíjba. Most ugye belépett a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba menetele. Az idősebb korosztály jóval szervezettebb volt, jóval több volt a szakszai tagunk. Itt vannak veszteségek, és nagyon kemény munka, hogy a fiatalokat helyettük úgymond bevonjuk a szakszervezetbe.
Pusztos Enzének, a VDS gyógyszergyári szakszervezete titkárának köszönöm szépen az információt. További kellemes napot, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, minden jót.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket. Hallgassák továbbra is a Klubrádiót. Viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. A most hallott műsort is megtalálja a honlapon. www.klubradio.hu. A szó elvész, de a hang megmarad. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa.
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg azt a kérdést, amit Orbán Viktor is feltette a Frankfurter Allgemeine Sonnenzeitung nevű konzervatív labban Európának. Úgy fogalmazott, engem megválasztottak, de kiválasztotta meg például az Európai Bizottságot. Hol van az Európai Parlament demokratikus legitimációja? Vagy mit szólnak ahhoz, ahogy a tüntetésekről nyilatkozott a kormányfő, a lap szerint legalábbis azt mondta, néha valóban összegyűlnek tízezrek az utcákon, de azok csak klubrendezvények a jobboldali demonstrációkhoz képest. Akár ehhez kapcsolódva is beszéljük meg, hogy milyenek az ellenzék esélyei. Tényleg csak jelentéktelen klubrendezvényel futja az elégedetleneknek? Vagy jól kifundálta azt az összefogásra? Mi lenne az összefogás módja? És akkor például vegyük ide, hogy elindult a lehet más a politika népszavazási kampánya, ez akár lehet egy új összefogás kezdeményezése. Beszéljük meg, hogy kivándorol Magyarországról Kertész Ákos író. Önök szerint várnia kellett volna még a döntéssel, vagy már nincs Magyarországon. aki biztatót tudott volna mondani az alkotónak. Érdekel a véleményük arról is, ami a Kossuth téren történik. Kivagdosták a fákat, már magányosan áll a parlament déli oldalán Károlyi Mihály szobra, és minden szabályosnak látszik. A tiltakozások még a klub rendezvények szintjét sem érik el. Beszélj meg, hogy állami bankot alapítana a kormány, pontosabban vásárolna egyet. A hivatalos érvelés szerint a növekedési tervek megvalósítása.